Kedves testvérek, úgy hirdettük a múlt vasárnap, hogy ma a lepromisszióról lesz szó ezen az istentiszteleten. A vezetőjük sajnálatos betegsége miatt most megcseréltük a januári és februári missziós alkalmakat. A hajléktalan misszió részéről Márkus Gábor lelkipásztor hirdeti köztünk az igét. Isten hozta közöttünk.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök minden gyülekezet tagot, lelki pásztorát, családját, presbiter testvéreit, mindazokat, akik eljöttek az Isten kegyelméből. Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, drága testvéreim, a 42. Zsoltárunknak az első versét énekeljük el, amely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Elfoglalva, folytatjuk Isten tiszteletünket a 42. Zsoltár éneklésével. A második és harmadik versét énekeljük. A második verse úgy kezdődik, könyhullatásim, én nékem, kenyerem éjjel-nappal. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található Jeremiás próféta könyvének 22. fejezetében, a 22. fejezetből a 13-tól a 19. verssel bezárólag. Fent nevezett helyen így szól Isten igéje. Jaj annak, aki nem igaz úton építi a házát, és törvénytelen módon a felső szobáit. Fele barátját ingyen dolgoztatja, és a bérét nem adja meg neki. De ezt mondja, hatalmas palotát építek, tágas felső szobákat, ablakokat vágat rá, cédrusfával burkolja, és vörösre festeti. Attól leszel király, hogy halmozod a cédrust. Apád talán nem evett és nem ivott, de törvényesen és igazságosan járt el, ezért ment jól a dolga. Jogához segítette a nincstelent és a szegényt, ezért ment jól a dolga. Így tesz, aki ismer engem, így szól az Úr. Szemed és szíved nem törődik mással, csak a magad hasznával. Kiontod az ártatlanok vérét, elnyomsz és sanyargatsz másokat. Ezért ezt mondja az Úr Jojákimról, Jósiás fiáról, Júda királyáról. Nem fogják így elsiratni, jaj, bátyám, jaj, öcsém, így sem siratják el, jaj, uram, jaj, felség, úgy temetik el, mint egy szamarat, kivonszolják, kidobják Jeruzsálem kapuin. Az Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak szívünkbe befogadását, gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk eképpen. Megváltó Úrunk Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent hajlékodban. Köszönjük ezt a hajlékot, ahova évszázadok óta jöhetünk, eleink, őseinkkel együtt, mi magunk is. Add, Urunk, hogy meg tudjuk becsülni, hisz ez nem csak egy hajlék, ez a te hajlékod. És itt a te igéd szól, az a tanács, az a törvény, az a tanítás, az az evangélium, amely egy ember életét újra és újra megerősíti, felemeli, és közel engedi ahhoz a szeretethez, amit te magad tudsz adni az egész embervilágnak. Urunk Istenünk, kihez mehetnénk, ahogyan Péter apostol fogalmaz, hisz örök életbeszéde van te nálad. Kérünk, könyörgünk, láttasd meg a mi hibáinkat, hiányosságainkat. Adj kellően alázatos szívet, mert szükségünk van a te igédre, a te tanításodra. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt a gyülekezeti közösséget, mindazokat, akiknek fontos a te szavad, fontos a te igéd. Így légy közöttünk szent lelked által. Szent lelked által értesd meg velünk minden üzeneteidet, hogy világosság gyúljon mindnyájunk szívében, lelkében. Így légy közöttünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük el a 712. énekünknek az első versét, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Istennek az a szent igéje, melynek alapján Isten szent lelke segítségével megértett üzeneteit elmondani kívánom közöttetek, írva találjuk az előbb felolvasott ige szakaszban, Jeremiás próféta könyvének 22. fejezetében, a 16. versben eképpen. Jogához segítette a nincstelent és a szegényt, ezért ment jól a dolga, így tesz, aki ismer engem, így szól az Úr. Kedves testvéreim, az Ószövetségben, amikor egy király elkezd uralkodni, a próféta mindig azzal a tanáccsal indítja útra, hogy igazságosan és jogosan ítélje meg a rábízott népet. Néhány évvel korábban egy nyugdíjba menő bíró nővel beszélgettem, aki keserű szívvel mondta el, hogy 40 éves bírói szolgálatában nagyon sok esetben, az esetek körülbelül 40%-ában a jog érvényesült, az igazság kevésbé. Meglepődik az ember ilyen dolgon, hogy ebben az országban ilyen is létezik, de nem kívánok ennek részleteibe belemenni, csak arra szeretném a példával emlékeztetni a gyülekezet tagjait, hogy ez a kérdés évezredek óta kérdés az egész világ történelmében, én azt gondolom. És egyébként sem egyszerű a dolog, mert Jézus azt mondja magáról, hogy ő az igazság, és a mi emberi igazságunk bizonyára sokszor csak kérdőjeles, meg hát eléggé nehéz megközelíteni, mert az az ember jár el helyesen, aki mindenképpen a Jézusi igazságot keresi. Kiről szól a felolvasott ige? Jojákim királyról, aki király lett, és hát eléggé szomorú dolgokat mond a próféta róla. A Királyok könyve második könyvének a 22. fejezetében ugyanúgy megtaláljuk az ő királyságának szomorú eseményeit, hogy ugye azt tette, amit rossznak lát az Úr. A király, amelyik az Istent követi, az azt teszi, amit jónak lát az Úr. Alapvetően a királyt leginkább az minősítette az ószövetségi igékben, hogy az Isten törvénye szerint járt el, a szerint uralkodott, a szerint tanított, vagy a bálványisteneket megengedte, hogy bevigyék az emberek, netán az Isten házába. És ugye Jojákim királyról mondja ezt a néhány felsorolást, nem igaz úton építi a házát. Ma hányan vannak, akik így gondolkodnak, pedig nem is királyok. Ingyen dolgoztatja embertársait, hatalmas palotát épít, cédrusfával borítja, a király önző, önmagán kívül nem törődik senkivel, ugyanakkor a próféta Jósiásra, Jojákim király apjára utal. Érdekes Jósiás király, Ezékiás és Dávid királlyal együtt úgy vonul be Izrael történelembe, egyesek szerint Jósiás király volt a legnagyobb király Izraelben, mint látni fogjuk, nem véletlenül. Hiszen mit is tett ez a király? Még 19 éves korában kezdte el az jeruzsálemi templom felújítását. És ezzel együtt, amikor a felújítás megtörténik, egy nagyon mély vallási reformot indít el. Ennek a lényege az volt, hogy minden bálványszobrot, az idegen istenek szimbólumait a templomból kidobatta, az összegyűjtött pénzt az építőknek odaadja, és azután a törmelékek között valaki talál egy szent tekercset, valószínűleg Mózes 5. könyve lehetett. A király, amikor felolvassák neki ezt a könyvet, ez még Jósiás volt, nem az akkori uralkodó Jojákim, megszaggatja a ruháit, nyilvános bűnbánatot tart megrendülve. Képzeljük el, hogyha itt a pátyi református templomba valaki 70 évvel később talál egy Bibliát. Eléggé megrökönyödnénk rajta, azt gondolom, de csak közben eltelik 70 év, és nem az Isten igéje vezeti az Isten népét, hanem valami egyéni elhatározás. Akkor is ott Jeruzsálemben ez történt meg. És Jósiás király érdeme, hogy nem csak, hogy egy hatalmas bűnbánatot tart, hanem mindent kidobat, ami nem oda illő, ami nem a templomba illő. Emlékszünk, Luther Márton is leírta a maga 94 pontját, ki is átkozták érte. Tehát a világ történelemben nagyon sokszor vannak olyan események, amely az ember szívét megindítja, akár jóra, vagy akár rosszra, sajnálatos körülmények között. És a nép helyzete is súlyos helyzetben van az egész ország, hiszen ott van egyrésztről Egyiptom, Jojákim király ideje alatt, a másik oldalról pedig ott van Babilónia. És Jojákimnak is megjövendülik, hogy úgy fogják eltemetni mind a szamarat. Magyarán még rendes temetésben sem lesz majd a királynak része, mert az ellenség, a Babilon birodalom olyan nyomorúságosan el fogja őket ítélni. És lesz 70 évig utána Isten népének, hogy egy kicsit magába szállva elgondolkozzanak, hogy talán hol követtük meg el azt a hibát. Nagyon nagyszerű dolog, amikor valaki el tud gondolkodni azon, hogy valójában én hol követtem el azt a hibát, ha az életem nem úgy sikerül, ahogy szeretném. Mi azt látjuk, kedves testvéreim, hogy nagyon sok sikeres ember van ebben az országban. Nekünk is sokszor sok örömünk van, hálánk van. De vajon föltesszük-e a kérdést, hogy ebből mit köszönhetünk az élő Istennek? Netán a szüleink hitének, vagy a nagyszüleink hitének, hiszen ezer ízig irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek. Felolvasott igénk első szakasza, első gondolata jogához segítette, a Károli Biblia szerint igazságosan ítélte Isten népét. Ma nagy divat az egész világ, ami fejletnek mondja önmagát országaiban, az emberi jogok állapota. Ugye az emberi szabadságjogok kérdése a világon ma politikai értelemben a leghatalmasabb és a legsúlyosabb kérdés. Garanciákat, jogot, törvényt illesztenek hozzá az egész világon. De kedves testvérem, van egy nagyon izgalmas hírem. Az emberi szabadságjogokat megelőzi egy még hatalmasabb jog. Az Istenhez való jog. És amikor Jojákim király rendet tett a templomba, kidobatta a bálványokat, nem tett egyebet, mint az ő saját népét, az Isten választott népét, az Istenhez való jogához segítette. Ebben az országban 60 ezer hajléktalan él körülbelül, 150 ezer nagyon nagy nyomorúságban élő, 900 ezer alkoholfüggő, 300 ezer narkófüggő, akik nem ismerik az Istenhez való jogukat. Héten volt egy beszélgetésünk a hajléktalan otthonunkban, ahol arról a kérdésről beszélgettünk, hogy emlékezzem ki arra, hogy az ő gyermekkorában volt-e szegénység, és hogyan emlékezik rá felnőtt fejjel. Sokan elmondták, hogy én állami otthonból jöttem el, semmim nem volt, amikor kiengedtek. Én nekem a szüleim alkoholizáltak, én meg csak csavarogtam, és nem csoda, hogy oda jutott valaki ahova. De kedves testvéreim, azt szoktam mondani, hogy a hajléktalan embernek nem az a tragédiája, hogy nincs lakása, családja, gyermeke, munkája, pénze, ez csak az következménye az ő igazi tragédiájának. Az igazi tragédiának a hitében van, hogy nincs Istene, hogy Isten káromló és gyalázó életet él. És itt kell a hívő keresztjének elindulni, hogy jogához segítsem, az Istenhez való jogához. Mi az alapítványban 32 éve ezt tesszük. És hirdetjük minden szerdán az igét, minden reggel áhítaton. És sokan vannak az Isten kegyelméből, olyanok is, akiknek helyre jön az élete. És mérhetetlen ajándékunk van ennek következtében. Kiket segített Istenhez való jogukhoz? A szegényt és a nyomorultat. Jézus Krisztus így fogalmaz az egyik gondolatában, hogy ő nem mindig lesz velünk, mondja a tanítványoknak, ellenben szegények mindig lesznek veletek. Sokszor végig gondoltam, hogy Istenem, hát Jézusnak egy szavába került, hogy egy nyomorult, szegény ember életében óriási fordulat legyen. Amikor Krisztus csodát tesz, meggyógyít valakit, nem csak annyit tesz, hogy meggyógyítja, nem, hanem a teljes egzisztenciáját létrehozza. Hatalmas ajándék is. Nem teszi meg Krisztus, hogy az egész világon csak így munkáljon? Nem teszi meg. Miért? Nehéz megérteni és elfogadni. Mert az Istennek, a hívő, Istennek átadott életű emberrel terve van. És ebben a tervben nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy én észreveszem a nyomorultat és a szegényt. Jézus tanítja, hogy boldogok a lelki szegények. Mert övék a mennyek országa. Én ide járok a templomba, és én lelki szegény vagyok. Igen. Mitől vagyok gazdag? Krisztustól. Amikor megismerem Krisztus lelki hatalmas gazdagságát, és az mind az én részemmé válik, akkor itt a földön már Isten országát megtalálom, és boldog emberré válok. De tudom, hogy ez a gazdagság Krisztusé, őtőle kapom. És olyan boldog leszek, hogy én ebből részesedhetek. Olyan lenyűgöző éppen ezért. A hegyi beszédnek is sok-sok történése gondolata. Az Ószövetség csurik, de van olyan gondolattal, hogy az én emberségem, az Istennel való kapcsolatom itt dől el, hogy hogyan viszonyulok az engemet körülvevő világban a nyomorulttal és a szegénnyel. Tönkrement életek, lecsúszott életek, gyermekekről nem is szóltam, ma is sok van belőlük. Nekünk hívő reformátusoknak tehát észre kell vennünk őket, hívogatni kell, mert a mi életünk áldásának tétje ez. Ma Krisztushoz segíteni őket, jelezni a gyülekezetben, hívogatni szerényen, lehetőségeinkhez mérten, támogatni. Mit jelent ma Krisztushoz, az Istenhez való jogához segíteni valakit? Aki megleli Krisztust, János evangélium 8. fejezet 37. versében átélheti az Isten szabadító kegyelmét. Akik megismerik az igazságot, mondja Jézus. Jézus az igazság. Akik megismerik az igazság szabaddá teszi. A mi feladatunk, hirdetjük az igét naponta, igyekszünk abban segíteni, hogy józanul hallgassák mindig, hogy tiszta szívvel és fejjel tudjanak odafigyelni az igére, és egy idő után elindul az Isten munkája bennük, ahogyan megismerik az igazságot, ahogyan megismerik Jézus Krisztust. A 32 év távlatából nagyon sok olyan ajándékunk van, akiről lemondott a társadalom, lemondott a világ, lemondott mindenki, egy valaki nem mondott le róla, az Úr Jézus Krisztus. És amikor megtalálja, egyszer csak megtér, dolgozni kezd, pénze lesz, utána lakáshoz jut, nem tudom hogyan, az Úristen kirendeli neki, és utána oda jár hozzánk már, vagy 20 éve, és az Isten dicsőségére ingyen és bérmentve, kis nyugdíja mellett a hajléktalan embereknek vasalja tiszta ágyneműt. Csak úgy ajándékba az alapítvány felé. Sok ilyen történésünk van, sokat említhetném a szabadultakat, hogy hogyan segítik a rászorulót. Még egy érdekes gondolat itt, amikor Jézus Krisztus mennyire fontosnak tartja a kicsinyekkel, az elesettekkel való bánásmódot. Ugye általában a kicsinyek szót mondja ott is a genezárati tó partján Jézus, hogy aki a egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tenger mélyébe vetik. Aki járt már a galileai tónál, az ott ki van állítva egy ilyen kis egyszerű malom, egy jó nehéz mozsárkővel, képletes, hogy lássa az ember, hogy Jézus mit is gondol erről a dologról. Kedves testvéreim, a gyermekek kicsik, és elindulnak tiszta szívvel, lélekkel. De aki soha nem találta meg az Istent, a Krisztust, aki a nyomorúság kellős közepén nevelkedett és élt, vagy elfordult az Istentől, és beleszaladt egy tönkremenő életbe, annak a háttérében kivétel nélkül az, vagy nem ismeri Jézus Krisztust. És a hív ember feladat, hogy imádkozzon érte, hogy segítse. Nem kell a templomba beengedni őket, mert nálunk van egy olyan mód, hogy először tanuljon meg tiszta ruhába járni, élni, tanuljon meg józan lenni, élje át az Isten szabadító kegyelmét, és amikor eljut oda, amikor már önállóan dolgozik, el tudja tartani magát, akkor keresse azt a templomot, amit az Isten számára kirendelt. A harmadik gondolat ebben az igében, ezért ment jól a dolga Jósiásnak. Jósiás a szegényt és a nyomorultat segítette. Kedves testvéreim, az én életem egyik nagy ajándéka, amit az Istentől kapok a szolgálatban. Sokszor a könnyem jön ki az Isten iránti hálából, amikor egy ilyen emberi élet elindul Krisztus felé. És a valóságos csoda a 21. században megtörténik ma is. Mert Krisztus szava ugyanúgy teremtő szó, békét, örömöt, szeretetet, egzisztenciát képes teremteni az ő szava. Az a kérdés, hogy én ezt elhiszem. Vagy el tudom hinni azt, hogy az Istennek valóban semmi se lehetetlen? Hogy a mindenki által kilökött emberből, emberi lényből újra embert faragjon? Ezért ment jól a dolga Jósiásnak. Mindene megvolt. Tisztelték. A legnagyobb királya volt Izraelnek, Dávid és Ezékiás király mellett. És ma is úgy emlegetik Jósiás királyt. Isten tiszteletet újra bevezeti, visszaállítja ezt az igaz Isten tiszteletet, páskát tart, felújítja a templomot, és mindent megtesz azért, hogy rend legyen. Jól ment a dolga, közli vele a prófita, hogy nem halsz meg addig, mert megtette ezt. És nem csak ő kapta meg ezt az Isten ajándékát, hanem az egész népe, hogy a babiloni fogság csak később fog jönni. De sajnos utódjánál, Jojákimnál már elhagyják az Istent. Az 5 Mózes 30-ban van egy hatalmas gondolat, amikor azt mondja az Isten Mózesen keresztül az ő népének, lásd, eléd adtam az életet meg a halált, a jót és a rosszat, válaszd az életet. Jézus azt mondja magáról, én vagyok az élet. Az életet választani Jézust jelenti, hogy Jézust választom. Ha pedig úgy döntök, hogy nekem nem kell Jézus, akkor sajnos a halált választottam. Válaszd az életet, mondja a felszólítás. Nekünk is szól. Nekünk is el kell mondani az utódainknak, gyermekeinknek bizonyságot téve, hogy bennünket mikor, hol, hogyan segített meg az élő Isten a mi életünk folyamán. Az ő életében Jósiásnak nem jön el Babilon, megmenekül az országa. Aki ma Krisztust hirdeti, bizonyságot tesz róla, ezen munkálkodik, annak is jól megy a dolga. Ha csak egyszerű gyakorlati anyagi oldalról nézzük a dolgot, hogyha le tudja tenni a cigarettát meg az alkoholt, hát az már egy rendes fizetés egy családba sokszor, amikor az ember végig számolja ezeknek az értékét. És amikor megtér, megszabadul, átél az Isten szabadító kegyelmét, és az Isten útjára átlép, akkor elkezdi a másik rászorulót segíteni, hogy jöjjön ő is, mert van az életének értelme, van lényege, és amikor az Isten megajándékoz egy ilyen volt hajléktalan, akinek már lakása, fedele van, hite van, templomba járó ember, hogy de jó dolog, hogy van Krisztusom, akkor a könnye jön ki őnek is. És soha nem felejt el, hogy az Isten milyen mélyről hozta ki őt. És nagyon jól tudja, és többi előtt is a bizonyságtétele hiteles. Így tesz, aki ismer engem. Mennyire ismerjük Jézust? Jézus szava, szeressük ellenségünket. Nem úgy szoktam tanítani a hajléktalan embereket, hogy ha kilöki őket a társadalom, az a társadalomnak egy egészséges védekezése. Mert az a gondolkodás, amit te hajléktalanként, alkoholfüggőként élsz, megélsz, az a normális társadalomból téged kizár. És ők ezt egyfajta védekezésképpen élik meg. A templomba járó hívő embernek viszont az imádkozás, a segítés a feladata. Nagyon sok szakmai kérdés is van itt a szolgálaton belül, amihez nyilvánvalóan kevesen értenek. És éppen ezért olyan szervezetekhez kell tudni fordulni, ahhoz itt értenek, vagy megvan a kellő olyan lelki muníció, vagy tapasztalat, ami őket valóban segíti. Amikor Jézus Krisztus szavára gondolok, hogy szeressük az ellenségünket, tudjuk jól, Jézus az életünket adta, az életét adta érettünk. Meghal a kereszten, hogy mi tudjuk szeretni az ellenségeinket. Nem tudok betelni azzal a kereszten történő gondolattal, amikor Jézus előtte azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, és utána Jézus ott a kereszten átéli, hogy Atyám, miért hagytál el engemet? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Meg tudom-e látni abban a krisztusi keserű gondolatban azt, hogy Jézusnak át kell élni a kereszten, hogy az Atya elhagyja őt? Át tudom-e élni ennek iszonyatos nyomorúságát, hogy az, aki tiszta, aki ártatlan, aki szent, aki a világot megváltani akarja, annak ott át kell élni, hogy a hajléktalan megtérjen, hogy a nyomorult ember fölálljon, hogy a szerencsétlen oda találjon, mert ő érette is meghalt. Tudom-e szeretni Jézust? Ilyen Krisztuson van-e? Ilyenben tudok-e hinni? Kedves testvéreim! Egy utolsó igével szeretném zárni a ige hirdetésemet. Mennyországban egy megtértnek, jobban örülnek, mint 99-nek. Annak a 99-nek is nagyon örülnek, mert ott csupa öröm van az Isten országában. De annak az egy megtértnek, jobban örülnek. És aki csak egy ember életében úgy működik közre, hogy ő megtérjen, nem akárhol, az örökké való világban, a mennyországban szerez örömöt. Ez ennek az igének a fantasztikus lehetősége. Végig tudjuk gondolni, mert mi hiszünk. Igaz, hogy korosodunk, vagy fáradunk, vagy öregszünk, de ha tudunk hinni, hogy az örökké való világban tesszük a jót, már itt, ezen a földi életen, és az vissza fog köszönni. Meg fogunk érte kapni mindent. Mert aki tudatosan így tud készülni az életében, Istenem, én szeretek a gyerekemnek, unokrámnak is örömöt szerezni, de engedd meg, hogy neked is szerezzek ott a mennyországban. És aki így tud elindulni, kedves testvéreim, annak az Isten mérhetetlen mennyiségű örömöt ad. Egy ilyen rövid történést hadd mondjak el, ebből a mennyei örömből, ami velem megtörténhetett, soha nem felejtem el, még nagyon régen történt. Újpestről megkeresett egy pedagógus ember, akinek a felesége diplomás volt egyébként, és hát napjában kétszer totál károsra itta magát. Szeretem, nem akarok elválni, 2,5-3 éves kisgyermekei voltak, és hát elmentünk feleségemmel, meglátogattunk, beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy elhozzuk az édesanyát. 3 napig volt nálunk, orvossal konzultáltunk, szükséges gyógyszert odaadtuk, ami kellett, és utána volt az alapítványunkban egy csendes nap. A csendes nap az 2 ige hirdetésből és 1-2 bizonyságtételből áll, és utána egy kis közös finom falatokat adunk a rászorulóknak, és azzal zárul ez az alkalmunk. És a csendes napon még ő is ott volt, előtte sokat beszélgettünk vele, és majd utána hazaengedtük. És karácsony előtt volt mindez, és karácsony után mentem vissza másodszor az örömöm. Amikor először elhoztattuk a feleségemmel az édesanyát, beültettük az autónkba, és eljöttünk, visszatekintettem a kapuból, és a tekintetem találkozott a 2 kisgyereknek a tekintetével, 2,5-3 évesek voltak. Olyan riadság, olyan ijedelem volt mind a 2 arcán, sírtam. Uram, mi lesz ebből a 2 gyerekből? Hogy lehet ez? Fájt. És amikor karácsony után mentem vissza, még nem tudtam, hogy hogyan az édesanyja. Amikor benyitottam a kapun, az a 2 gyerek akkor látott életében másodszor. Mind a 2 gyerek sugárzó boldog arccal ugrott a nyakamba. Akkor láttak másodszor. Ez az én ajándékom volt. Onnan fölülről. Akkor tudtam, hogy volt ennek a 2 gyereknek egy józan karácsonya. Azóta vagy 21 néhány év eltett, és 21 néhány év józan karácsonya volt annak a 2 gyereknek. A család megmaradt, megmenekült. Egy gyülekezetnek oszlopos tagjai szeretik az Istent, és boldogan élnek, mert nem haltak meg. És a gyerekek mellettük nőttek fel. Az Isten így munkál az ő szavával. Amit mi itt hallunk minden vasárnap az Isten házába, ennek a szónak ez a háttere, ez a lényege, ez az eszenciája. Így szól az Úr. Jézus, ami Urunk, ő ma is szól. Ő mindig olyasmit szól, ami a mi életünket segíti. Ne Jojákim felé menjünk, ne az ő magatartását vegyük példának. Ha mi hazánkban is az Istenhez való jog lesz az első, országunk akkor fog igazán felemelkedni. Itt Pácson is. Az Isten áldja mindnyájukat, így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésre, énekeljük el a 712-es dicséretünknek a 2. versét. Szívem szerint ím elkesergem gonosz és sok bűnömet. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Istenünk, hálát adunk a Te igédért, a Te tanításodért, és leginkább azért, amit az Úr Jézus Krisztuson keresztül mi megkaphattunk naponta az egész életünkre. Köszönjük, Úrunk, Istenünk, a Te igédet, a Te tanításodat. Köszönjük, hogy arra akarsz tanítani bennünket naponta, hogy elénk teszed minden nap azt a döntést, hogy válasszuk az életet. Ne térjünk le soha erről az útról. Tanuljuk meg ezt választani. Tudjuk jól, sokan megtapasztaltuk már, hogy megéri ezen az úton járni. Lehet, hogy szenvedéssel teli, lehet, hogy áldozattal teli, de megéri, mert neked gondod van arra, aki te előtted leborul, és aki téged szeret. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, Urunk Istenünk. Szent lelked által munkálj az ő szívükben, lelkünkben. Lelki pásztoráért, családjáért, presbitereiért, gyülekezeti tagjaiért, kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Urunk Istenünk, Te gondviselő jó atyánk vagy, Te őrizd meg ezt a gyülekezetet, minden tagját a nyomorúságokból. De azt is láttasd meg velük, ha bármilyen nyomorúság van, hisz sok baj éri az igaz embert, de Te hozzáteszed, hogy mindegyikből kimented őket. Attól, hogy meg tudják tapasztalni, hogy van kiút, a legnagyobb reménytelenségben is lehet valakinek Krisztusa, ha oda talál, megérti a Te szavadat, és meg tud belőle állni, meg tud maradni, fel tud emelkedni, mert a Te szavad nem csak vigasztal, nem csak bátorít, nem csak erőt ad, hanem egyúttal fel is emel. Attól, hogy mindig tudjuk ezt, és minnyáján tudjuk ezt, hogy a Te igéd igazság. Így áld meg az előttünk levő hetet. Hadd könyörgjünk, Urunk Istenünk, a gyászoló családért, akiknek keserűséget, fájdalmat okozott hozzátartozójuk elvesztése. Szent Lelked által Te légy az ő vigasztalójuk, Te áld meg őket, és Te adj erőt elhordozni mindazt a keserűséget, amit egy gyász minden körülmények között előhoz. Így légy közöttünk, áld meg az előttünk álló napokat, hallgasd meg a mi könyörgésünket, a Te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
A kedves testvérek, megköszönjük Isten iránti hálával a most elhangzott igehirdetést. Köszönjük, hogy Márkus Gábor lelkipásztor és kedves felesége ellátogatott most ide a gyülekezetünkbe, hogy a hajléktalan misszióról is legyen egy képünk, és hogyha van rá módunk és lehetőségünk, akkor segítsük és támogassuk is ezt a munkát. A mai persei pénzünket erre a célra szeretnénk eljuttatni. Hirdetem, hogy az Isten tisztelet után a fiatalok ifjúsági ima közössége marad még együtt. Ma délután 4 órakor a házaskör alkalma lesz, és ma este kezdődik az ökumenikus imahét, amit itt a mi gyülekezetünkben is meg szoktunk tartani a római katolikus testvéreinkkel együtt. Ebben az évben náluk a katolikus templomban lesz megtartva, vasárnaptól szombatig esténként 6 óraig kezdettel. Erre is szeretettel hívogatjuk a testvéreket. Kedden 8:45-kor imaóránk lesz, és 9 órakor gyülekezeti bibliaóránk. Csütörtök este az imaheti alkalom után megtartjuk 7 órától a kóruspróbát, és utána imaközösség lesz. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóráink lesznek, és a péntek esti imaheti alkalom, minthogy református igehirdetői szolgálattal lesz megtartva, a női kör résztvevőit arra az alkalomra várjuk. A felnőtt konfirmációi előkészítésre jelentkezettekkel online megbeszélés lesz ma este, és az érintetteket már kiértesítettük erről. Az élő ige éve ez, így hirdették meg. Mi bibliaiskolát szeretnénk indítani itt a Pátyi gyülekezetben. Ezt hasonlóan tervezzük, mint a COVID-járvány előtt, amikor a keresztkérdések sorozat volt, hogy ezen a tanfolyamon most nagy vonalakban mennénk végig a Biblián, a tavaszi fél évben az Ószövetséget vennénk sorra, 8 péntekesti alkalommal, valamint egy szombaton, az egy hosszabb idő lesz, és ősztől pedig az Új Szövetség megismerésével folytatnánk. Többen kérdezték, hogy lesz-e házi feladat vagy számonkérés, mert hogy iskola, mint tudjuk, hogy nem egyforma idő és erő kapacitással rendelkezünk, és a fő célunk a Biblia jobb megismerése, így kötelező házi feladat nem lesz, csak ajánlott feladat, valamint számonkérésem lesz, de adunk lehetőséget az otthoni tudásfelmérésre. Ezeket az alkalmakat péntekenként este 6:30 között tartanánk. Az első foglalkozás február 2-án lesz, és általában 2 hét vagy 3 hét kihagyással lesz a következő alkalom. Erről a gyülekezetünk honlapján is meg fog jelenni egy ismertetés, és a tervezett időpontok is. Jelentkezni kell erre azért, hogy lássuk, hogy hány fővel indulhatunk. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével Páli István Kálmánné Krény Jolán 74 éves asszonytestvért, ami Urunk vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. És ugyancsak keresztény részvétel hirdetem halottunkat, Király Miklós István 65 éves budapesti lakos temetése január 31-én szerdán délután 3 órakor lesz. Ugyancsak Urunk vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. Hirdetem még azt, hogy a választói névjegyzék közszemlém van most ezen a vasárnapon, meg a következőn is. Ebbe a névjegyzékbe fel kell vennünk mindazokat a református egyháztagjainkat, akik meg vannak keresztelve, konfirmáltak, akik a gyülekezet anyagi terheinek hordozásában is kiveszik a részüket. Ezt legjobban az egyház fenntartó járulék fizetéséből tudjuk ellenőrizni. Tehát akik ennek megfelelnek, azokat fel kell vennünk a névjegyzékbe. Arra kérjük a testvéreket, hogy nézzék meg, hogy benne vannak-e, és ha valami adminisztrációs tévedés miatt kimaradtak, akkor ezt jelezzék felénk, hogy még ki tudjuk pótolni, és a valóságnak megfelelően legyen a választói névjegyzékünk. Minden évben frissítenünk kell, most van ez így közszemlén. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Most a szokásos vásárolható Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványokon túl úgy tudom, hogy a mai missziós előadáshoz kapcsolódóan is találunk olyan kiadványokat, amelyek segítenek bennünket. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, és átadom a szót ismét Márkus Gábor nyugalmazott lelkipásztornak. Hát ezt mindig félbe tesszük hozzá, hogy nyugdíjas vagy nyugalmazott. Egy lelkipásztor valójában soha nem megy nyugdíjba, hanem a szolgálata az egészen addig tart, amíg Isten erre látni akar bennünket.
Nagyon szépen köszönöm. Hát ugye elmúltam 70 éves, és választott lelkészként Verőcén szolgáltam 23 évet. Én egyébként, és hát ott is hálát adtam az Istennek, mellette az alapítvány is elindult. Még 92-ben, 32 évesek leszünk ebben az esztendőben, és most az egyházzal vagyunk olyan tárgyalásban, hogyha az Isten megengedi, akkor a fenntartó jogot áttesszük teljes egészében az egyházhoz, mert a Tiszta Forrás Alapítványa Bibliaolvasó Kalóznak a hátsó borítójának a belső felén rajta van a nevünk egyébként. 1997 óta végzünk hajléktalan missziós szolgálatot, és közben építkezgettünk sok mindent, építettünk hajléktalan szállót, ott 35 férőhelyünk van, éjjeli menedékhely kategóriában, nappali melegedőt, ott 120 férőhelyünk van, sokszor 160-180-an jönnek, és két utcai vonalunk van, egy budapesti kerületet látnak el az utcai szociális munkásaink, és legfontosabb feladatunk az Isten igéjének terjesztése hajléktalan emberek között. Legutóbb egyébként november 28-án, amikor Novák Katalin köztársasági elnök asszony kint volt nálunk, református szeretett szolgálatnak, mint önkéntes munkatársa, 120 józan hajléktalan hallgatta ott az igét, ami nagy örömünkre többek között. Általában minden reggel szól az ige, minden szerdán van úgynevezett evangéliumi közösség, anonim jellegű evangéliumi közösség, és önkéntes munkatársi közösségünk van, és ma már ott tartunk, hogy az utcai munka mellett, a hajléktalan szálló mellett, a nappali melegedő mellett második éve elindult egy olyan programunk, ahol a Krisztust megtaláló emberek, akik megtanulnak mellette normálisabban élni is, őnekik már lakást is tudunk biztosítani. Most kezdünk el újabb két lakásnak a felújítását, amire megkaptuk a rávalót, és az Isten kegyelméből őket szeretnénk, ha továbbra is a közösségünkhez tartoznának, és önkéntes munkatársként sokszor részt vennének, akár bizonyságtétellel, akár egyéb szolgálatokban. Nálunk, akit felveszünk, alapvetően hajléktalan legyen, és a felvétel előtt egy alapos beszélgetésben kell részt venni. Ha a gyülekezeti tagból bárki segíteni akar, akkor egyetlen egy dologban tud segíteni, azon túl, hogy imádkozik érte, hogy próbálja rábeszélni, hogy ő akarjon ebből kimenekülni, akarjon ebből felállni, ebből a nyomorúságból, mert ő nagyon sok hajléktalan, aki már belefáradt ebbe a dologba, mondhatnám a Szentírásbeli példát is, amikor Jézus is megkérdezte a 38 éve beteget ott a genezáreti tópartján, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ez a kérdés mindenkinek ott van. Megszokják az életüket, és mérhetetlen nyomorúságban vannak. És a megtértek közülük viszont az Isten hatalmas ajándéka. Sok örömünk van, a szolgálatunk eléggé részletes, mert azon túl, hogy fedelet biztosítunk, azon túl, hogy napi századag egy tál ételt osztunk, reggelit osztunk a munkatársakkal, az élelmiszerbanktól sok mindent kapunk, tehát élelmet kapunk, sok ruhát is hoznak hozzánk, a kerületben lakók, a ruharaktárunkban mindig van bőven ruha, tudjuk azzal is segíteni őket, és nyilvánvalóan, hogy van házi rendünk is. A hajléktalan szállón az a házi rend, hogy kötelező absztenciát vállalni. Tehát ott sem a gyomrába, sem a táskájába, sem a fejébe nem hozhatja be az alkoholt, hogy úgy mondjam, mert egy néhány dobás után elküldjük, aki nem működik együtt. Tehát valójában, amit az Istentől kapunk, az ő kegyelméből, azt mi valóban egy hajléktalan embernek az életére kívánjuk fordítani, a valós megsegítésére. Volt olyan esetünk, csak érdekességképpen mondom el, egyszer a keleti pályaudvaron találkoztam vele, rám szólt, hogy megismerem, hát mondom, segítsen, elég sok hajléktalan, évi több mint 2000 hajléktalan fordul meg nálunk, ott Pest-Lőrincen, és hát ott volt mellette két kisgyermeke, a felesége, tiszta, szép öltöny ruhába, és hát azt mondja, tudja, tiszteletes úr, én akkor kezdtem elgondolkozni, amikor engem a szállóvezető kitett az utcára. Akkor döbbentem rá, hogy én már hajléktalan szállón se tudom megállni a helyemet. És akkor kezdtem, amikor addig sok mindent hallgatott nálunk, és utána elment, és utána egyszer csak letette a poharat. Múlt héten is jött egy ilyen hajléktalan, egyszer csak letette a poharat, évekig hallgatta az igét. Hát ez csak egy egyszerű öröm, és ott volt mellette a felesége, két kisgyereke, és szerette a gyerekeit. És vannak ilyen életek. Egy dolgot kell megtanulni minden ilyen rászorulónak, hogy ha Krisztus szabadítását átéli, akkor egy életen át tartó feladat, hogy ő meg tudjon maradni a Krisztusban vetett hitében. És ezt neki meg kell küzdeni, ezért áldozatokat kell tudni vállalni, mert a hit harca mindnyájunknak egyfajta kötelezettség, ő nekik is. Nyilvánvalóan, hogy az utcán több mint 200 hajléktalan gondoznak, ők nem mindenki akar beköltözni, elég sok vidékről, Pest-Lőrinc, ugye Pest széle, onnan költöznek be, ilyen erdőkbe, meg egyéb ilyen sátrakat tesznek neki. A munkatársak révén sok mindent viszünk mi is nekik, takarót, ruhát, kabátot, élelmet, teajárataink vannak, és rendszeresen keresik a munkatársak azokat, akik így erdőben itt-ott élnek, és próbálják gondozás alá venni. Vannak, akik elzárkóznak, mert nagyon sok hajléktalannak, nagyon sok keserű tapasztalata van, hogy melyek azok a dolgok, amivel őket kilöki a társadalom, és emiatt félnek, de nagyon sokan azért nem jönnek be, mert a házi rendtől visszariadnak, hogy mi lesz vele, hogyha egy-két pohár bort se ihat meg minden nap. Tehát nyilvánvalóan az alkoholnak van egyfajta örömadó része, Ady Endre szavaival élve, ezt már Ady Endre is megfogalmazta, hogy hajtson a Szentlélek vagy a kocsma gőze, a világon Ady Endre ezt a két legnagyobb hajtóerőt tapasztalta meg. A különbség annyi, hogy az egyik az életre visz, a másik meg a halálba. De nyilvánvalóan, hogy ezt meg kell tanuljuk, és tudnunk kell. Ha bármiben tudunk segíteni, szerényen van férőhelyünk. De ha olyan személyt küld gyülekezet bárhonnan, akinél megvan a családi háttér, akik imádkoznak, anyagi támogatást nem kérünk nálunk, mindent ingyen kap a hajléktalan az Isten kegyelméből, amióta hajléktalan szálunk van. Tehát, és az Isten gazdagon megállt bennünket. Szeretnénk, ha az egyház folytatná, mert azt gondolom, hogy az ige hirdetésből az a következtetés, hogy én azt képviselem évtizedek óta, hogy a református egyház induljon el a hajléktalan misszióba egyre nagyobb intenzitással, szinte az egész országban, mert ennek a szolgálatnak a dolgozók felé nagyon sok nyomorúságot adó volta van. Erre nem kívánok kitérni, de elviselni, eltűrni, naponként látni azt a nyomorúságot, amivel ő beköszön egy kis reggeliért, egy kis fürdésért, egy kis ruháért, vagy egy kis melegért, vagy bármiért, amiért bejön, és a változást nagyon lassan talán itt-ott észleli az ember, és egyszer csak persze nem mindenkinek, de nagyon sok embernek az életében fordulat lesz. És hát az igét igyekszünk hirdetni mindig. A kifelé menet, ha bármi kérdés van, igyekszem válaszolni. Azért postai címet is biztosítunk, meg lakhatást is, meg szociális ügyeket is intézünk, amit a jogszabályok előírnak, azt a munkatársak mind végzik, 18 főállású dolgozónk van jelen pillanatban az Isten kegyelméből, és ez évtől, illetve tavaly februártól egy lelkipásztort is biztosít a református szeretett szolgálat anyagilag, amiben segíti a szolgálatunkat. Hát köszönöm, hogy meghallgattak, ha bármi egyéb kérdés van, igyekszem rá válaszolni. Befejezésül a 251-es énekünknek mind az 5 versét énekeljük el. 251-es énekünk úgy kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fényesüt. Ezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet most és minden időben. Amen.